prémium kategória. A megfontolt befektetőknek, részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Túrós Bense Levente.
Üdvözlöm a Trend FM hallgatóit! Az elmúlt napokban mind a négy blue chip-re frissítette előrejelzését, prognózisát, illetve célárait a KBC Equitas. Mai vendégem Cinkotai Norbert, a KBC Equitas vezető elemzője. Szervusz!
Szia, köszönöm a meghívást, és köszöntöm én is a hallgatókat.
Összességében optimisták vagytok így a blue chip-ekkel kapcsolatban. Viszont mielőtt rátérnénk ezekre, ugye mai hír, hogy a Richter a tavalyhoz képest sokkal nagyobb osztalékot tervez fizetni. Viszont a piaci reakciót elnézve egy picit visszafogott a befektetői öröm, bár emelkedik a délelőtt folyamán az árfolyam. Miért van ez?
A Richternél azért elég sok faktor közrejátszott ebben. Én azt gondolom, hogy talán az egyik legfontosabb az, hogy a tavalyi éves ugye EPS szám az nem volt olyan nagyon-nagyon magas, tehát ilyen leírások által volt egy picit nehezítve ugye a tavalyi év is, és az előző években is alapvetően ezt lehetett látni. Ugye a Richter hagyományosan nem tekinthető osztalékpapírnak, tehát az, hogy most egy picit jobb EPS számokat tudott már, vagy lényegesen jobb EPS számokat tudott a leírások hiányában 2020-ban elérni a Richter, ennek egy részét nyilván osztalékformájában ki is fizetik. Azt lehet látni, hogy a cégnél azért a készpénzállomány mértéke az igen magas, most ugye a felvásárlás után is azért mi is azzal számolunk, hogy ez egy növekvő készpénzállomány lehet. A jól emlékszem, azért a Richternél eléggé egyértelműen kommunikálták azt, hogy most a közeljövőben ilyen nagyon nagy felvásárlás meg akvizíció, az most talán nem várható. Ennek függvényében annyira nem meglepetés, hogy azért ezt a készpénzállományt részben próbálják visszajuttatni a részvényesek felé. Mert az árfolyamnak a mostani szintjéhez képest azért olyan nagyon magas osztalékhozamról még azért így sem beszélhetünk.
Ha mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen nem a mostani osztalék a rendkívüli, hanem inkább a tavalyi volt, hiszen ott különböző tételek csúfították, úgymond az eredményt.
Igen, hát az előző években azért nem tudott olyan emelkedő pályát mutatni ugye az osztalék mértéke, mint amit ugye például mondjuk egy tisztított eredményszámok alapvetően indokoltak volna, itt az ezmi a leírások azért egy picit ezt megkavarták ezt a történetet, az idei az már egy, vagy hát a tavalyi év utáni mostani osztalékjavaslat már egy sokkal egészségesebb ebből a szempontból, de a Richtert én azt gondolom, hogy eddig sem osztalékpapírként áraztak a befektetők, és alig, hanem eztán sem úgy fogják majd.
Hát nyilván növekedési sztori, és elég, ha csak a kariprazinra gondolunk, de akkor a frissített modelletekben hogyan számoltok?
Mi azért alapvetően optimisták vagyunk a Richterre. Jelenleg ugye a fair value becslésünk az 8400 forint, az nagyjából a mostani árfolyamnak megfelelő, de azért elég sok helyen inkább konzervatívabb megközelítéseket használtunk.
Tehát hát ez a többi célárhoz képest, a többi elemzői célárhoz, vagy az átlaghoz képest is konzervatív azért.
Igen, azért a Richternél mi azt látjuk, hogy jó irányban vannak a folyamatok, tehát hogy azok a jelentések, például negyedéves jelentések, amik a korábbi negyedévekben már jöttek, már azok is nagyon jól jelezték és mutatták azt. Sőt, egyébként még a korábbi években is, hogyha mondjuk az egyéb tételeket megpróbáltuk kiszűrni, például mondjuk akár az ilyen egyéb ráfordítások közötti leírásokat, vagy akár mondjuk a pénzügyi eredményt próbáltuk semlegesíteni és azzal tisztítani a profit számokat, akkor azért azt láttuk, hogy a Richternél szépen javul a folyamat, szépen javulnak az eredményszámok. Nyilván ezt így egyszer-egyszer mindig eltorzította valami leírás, vagy valami egyéb esemény, de ugye a kariprazin eladások, ugye a Vrylar remekül teljesít az USA-ba, és ez húzza is ugye a céget, és akkor nyilván emellett meg azért általánosan is van egy növekedés, ha nem is olyan mértékű, mint a Vrylárnál, de egy növekedés az egyéb piacokon, és akkor még pluszban ugye például a tavalyi évre elég sokat jelentett, de 2019-ben is egyébként elég sokat jelentett a forintnak a leértékelődése, itt azért elég komoly devizahatás keletkezett, ami mondjuk a bevételi oldalon realizálva van a cégnél, tehát hogy ez egy picit azért most lehet, hogy szebb színben tünteti fel a Richtert, hogyha mondjuk a forintnak a gyengülése visszájára fordulna, vagy egy kis erősödésbe csapna át, akkor ez már egy szembeszelet jelentene a cégnek. Ez akár a marzsokban is érvényesülne. Tehát emiatt azt gondoljuk, hogy az utóbbi negyedévek folyamatai azok abszolút pozitívak voltak, és ezt meg is lehet magyarázni, hogy miért. A nemzetközi környezet az elég viszontagságos volt tavaly. A Richter ennek ellenére is azért erős volt. Végre tudta hajtani a stratégiáját, szép növekedés és profit számokat ért el. Tehát panaszra nem lehet ok, talán egy picit most szebbnek tűnnek a számok így az elmúlt egy-két évben, főleg ha tisztított számokat nézzük, de azért mi még így is arra számítunk, hogy a következő években akár bevételi és akár profit soron is azért szép növekedésre van kilátás. Jelenleg ennyi a felérték becslésünk, lehetett volna még optimistább is. Például mondjuk a Vrijlar kapcsán az előrejelzésünk, itt azért már jöttek olyan kijelentések, például az EBVI vezérigazgatójától, hogy 4 milliárdos is lehet akár a bevétel a Vrijlarból. Itt azért azt a Richternél is inkább elmondták, hogy egy picit talán konzervatívabban érdemes kezelni, legalábbis nekem az volt az érzésem, hogy egy picit talán üteni próbálták a várakozásokat, és mi sem feltétlenül vagyunk még ennyire optimisták, de akár lehetnénk is egy picit optimistábbak, és akkor még magasabb felértékbecslés jön neki.
Na most ebben a felértékbecslésben benne van esetleg az is, hogy a Cariprazint, illetve a Vrijlart, mert hiszen az Egyesült Államokban ezen a néven fut ez a készítmény, hogy ezt kiterjesztik ugye egy következő indikációra, mert ez sokak szerint egy komolyabb áttörést hozhatna a bevétel oldalon, illetve hát a nyereség oldalon, hiszen ez tiszta profit, ami onnan érkezik.
Jelenleg most további indikációk nélkül. Tehát, hogy azért mondom, hogyha még ezekkel is pluszban kvázi, mint opció számolnánk, az még további 100 forintokat rakhatna adott esetben még annál is többet a felértékbecslésre. Ez talán most még egy picit ilyen korainak tűnik, tehát hogy ennyire optimistának lenni. Meglátjuk, én azt gondolom, hogy ezért is mondjuk, hogy inkább most mi konzervatívabban állunk hozzá, és ha még konzervatívan is 8000 forint fölötti szintek azonosíthatóak, azért azt gondolom, hogy abból látszik, hogy drágának talán nem nevezhető ezeken a szinteken a Richter.
Nos, meglátjuk, hogy mit hoz majd a jövő a Richter piacára. Menjünk tovább, mondjuk vegyük akkor az OTP-t, nem véletlenül az OTP-t, hiszen az elmúlt időszakban itt elkezdtek emelkedni látványosan az amerikai hozamok, ami adott esetben a bankoknak jól jöhetti. Hogyan látjátok az OTP közeljövőjét?
Én ha jól emlékszem, egyébként itt az előző hónapokban, vagy azt már azt mondom, hogy lassan az elmúlt negyed években is, amikor ez így felmerült ebben a műsorban, hogy az OTP-ről mi a véleményük, elég konzekvensen mondtuk azt, hogy valószínűleg a piac az teljesen félreérti az OTP-t. Tehát azt, amiért mondjuk lekerült 8-9 ezer forintra az árfolyam, így a járvány első időszakában, az egy teljes tévedés volt így a piac részéről. Most ezzel nyilván nem a piaci szereplőket akarom megbántani, de hogy valami olyasmit próbáltak beleárazni az OTP-be szerintem sokan, meg valami olyasmit próbáltak akár ilyen különböző nyilatkozatokban, amiket lehetett olvasni, akár elemzők is az OTP-be belelátni, aminek nem nagyon volt alapja. Tehát a leginkább ez szerintem abból fakadt, hogy a 2008-2009-es válságnál, ugye a devizahitelezés kapcsán főleg, de nyilván az egész akkori válság struktúrájából adódóan, ugye ezt eléggé megviselte az OTP, nyilván az árfolyamában is ez látszódott, és sokaknak ez a negatív tapasztalat maradt meg, hogy OTP makropapír, jön egy válság, nagy baj lesz. És ez a mostani válság, ez egy teljesen más karakterisztikájú és lefolyású válság, és teljesen más helyzetben találta a magyar bankszektort, meg egyébként szerintem nagyon sok más országnak a bankszektorát is. És ilyen szempontból a sérülékenység az összesen hasonlítható szerintem most a 2008-2009-es helyzethez képest. Tehát valami tök más helyzet van most, és az OTP-nek az eredménytermelő képesség az értelemszerűen annyira nem lesz érintve majd, és mi is arra számítunk, hogy annyira nem fogja ez megviselni, főleg a hosszú távú kilátásait a bankszektornak, mint amennyire nagyon sokan mondjuk ezt megpróbálták beárazni. Tovább megyek egyébként azzal, hogy sőt, hogyha mondjuk tegyük fel, hogy inflációs kilátások azok megnőnek, vagy egy kicsit hosszabb távon felfelé mozdulnak el, és mondjuk a hozamszintek is valamelyest követik, akkor az mondjuk a bankszektornak nyilván a kamatmarzsok kapcsán megint csak pozitív lehet már. Tehát nem is biztos, hogy ez hosszú távon olyan nagyon rossz hír a bankszektornak, hogyha abból indulunk ki, hogy egy picit a növekedési kilátásokat középtávon mondjuk ez javíthatja, és az inflációs kilátásokat is növelheti, az pont a bankszektornak lehet egy olyan klíma, amiből ők tudnak profitálni.
Nyilván ez az optimista forgatókönyv, no, de nem tudjuk, hogy mi van a moratórium alatt a hitelállománnyal, miközben ugye egyre több az olcsó ingyen pénz a piacon, tehát ez a vállalati hitelezésben okozhat ugye fennakadásokat. Hogyha most megnézzük az első havi banki jelentéseket, akkor ott azt látjuk, hogy elég látványosan visszaesett a hitelezés. Ugye az OTP esetében azt szokták mondani, hogy amit elveszít a marzsokon, ugye azt volumenben tudja majd pótolni, hát az első havi adatok nem ezt mutatják.
Igen, tehát hogy persze el lehet ezen is lamentálni, erre nekem mindig van egy most olyan jellegű válaszom, hogy ez megint a 2008-2009-es helyzetből indul ki szerintem, mert akkor a kormányzatok és a monetáris politika is, de leginkább ugye Európában a monetáris politika, az szinte semmit, és csak nagyon késve reagált. Ugye most ehhez képest a támogatások, akár a vállalati szektornak, akár a lakossági szektornak, azok brutális mértékűek. Tehát a többszöröse annak, ami úgy unblock a 2008-2009-es időszakot követő években így összesen megkapták ezt a lakossági vagy vállalati szereplők. Ennek most a többszörösét már most megkapták, ugye főleg az USA-ban látszik ez. Egyébként idevágó adat ezzel kapcsolatban, akár találós kérdésként is feltehetném, de inkább csak elmondom gyorsan a választ, hogy az Amerikai Egyesült Államok lakosságának most a megtakarítási hajlandósága az ilyen brutálisan megugrott. Nyilván ennek az egyrészt az az oka, hogy kaptak nagyon-nagyon sok pénzt, meg ugye most meg is szavaznak majd egy újabb csomagot. Tehát ez oké, hogy megmagyarázza, de ilyet gazdasági válságban, hogy a megtakarítási hajlandóság az ennyire megugrik, ezeket nem nagyon láttunk még.
Hát nyilván ebben az is benne van, hogy ugye korlátozások vannak, nem lehet utazni, kevesebbet vásárolnak az emberek, home office-ban vannak, stb. Tehát ez megmagyarázható. Viszont te arra számítasz, hogy ezek a megtakarítások majd átcsapnak hirtelen fogyasztásba?
Ezek a megtakarításoknak egy része jelenleg a tőzsdén landol egyébként, az mondjuk pont az árfolyam szinteket is megmagyarázza, akár mondjuk az S&P-nek a közel 80-90%-os egyéves ralliára, hogyha gondolunk, ez majdnem napra pontosan volt egyébként a mélypont, és ezek egy része valószínűleg el lesz követve majd, tehát a fogyasztásban meg fog jelenni, de az egésznek inkább csak azt akartam a mondani valóját adni, vagy az lett volna így a mondani valója, hogy ettől még a moratóriumok alatt, ami történik, az szerintem egyáltalán nem olyan drasztikus, és most nyilván tudom, hogy lesznek olyan háztartások, ahol mondjuk éppenséggel már problémát jelenthet a hitelnek a fizetése, de összességében egy sokkal szabályozottabb, sokkal túlbiztosítottabb, sokkal egészségesebb szerkezetű hitelezés, és egy sokkal kevésbé pusztító hatású válság az, amit most láthatunk, és például szerintem a moratóriumoknál is az látszódik, hogy a becslésekhez képest már alapból jóval kevesebben éltek vele, akik pedig éltek vele, azoknak egy nagyon jelentős része valószínűleg tudná fizetni.
Én nem is feltétlenül a lakosság miatt aggódom, inkább itt a vállalati portfólió miatt aggódom. A sok pénz, ingyen pénz a piacon, az nem a bankok felé tereli majd a vállalatokat, hanem sokkal inkább a kötvénypiac fele, vagy más tőkepiaci eszköz fele. Ha most megnézzük a hozamokat, az amerikai hozamokat, akkor azt mondhatjuk, hogy a piac arra számít, hogy akár már idén kamatemelés jöhet az Egyesült Államokban. Ez szerinted mennyire reális forgatókönyv, mert én szerintem egy kicsit korai lenne.
Hát szerintem semmennyire nem reális, mert és most nyilván persze, tehát ilyet azért mégiscsak kvázi közgazdászként azért nem szép dolog mondani, mert mindennek van valószínűsége, de ilyen nagyon-nagyon minimális valószínűséget adnék ennek az egésznek. Egész egyszerűen azért, mert a monetáris politikai döntéshozók nem hiszem, hogy az egyébként társadalmi viharokat kavaró nagy stimulusaik, amik egyrészt monetáris politikai stimulusokról is beszélünk, de nyilván voltak fiskális stimulusok is ugye a kormányzati szereplőktől. Tehát ezek után egyébként ezek amúgy, tehát még egyszer kimondottan nagy társadalmi viharokat, meg ilyen egyenlőtlenségi kérdéseket feszegettek, tehát ilyeneket kavartak. Ezek után nem hiszem, hogy csirályban akarnák megölni a növekedést, hogyha már egy kicsit stabilizálták a helyzetet, és inkább megpróbálnak kivárni a kamatemelésekkel. Én azt gondolom, és egyébként ez szintén egy ilyen vitatéma szokott lenni, most nagyon sokan, főleg a pénzügyi médiában lehet ezt látni, hogy a nagy hozamemelkedéstől most mindenki elkezdett félni. Én nem teljesen értem, hogy ez most miért valósul meg, azon túl, hogy nagyon jó kattintásvadász címeket lehet az ilyen híreknek adni. De ezen túl egyébként a 1,5%-os amerikai 10 éves kötvényhozamot problémásnak nevezni, az nem hiszem, hogy megalapozott. Ugye a közgazdaságban is inkább úgy szokott fogalmazni, meg a piaci történelem is inkább azt mutatja, hogy a 2-3%, de mondjuk a 3%-nál nem magasabb 10 éves kötvényhozam szint, az nem problémás, az inkább arra utal még, hogy a növekedési kilátások javulnak. És ha a növekedési kilátásokban nagyobb az optimizmus, az önmagában a tőzsdei cégeknek is inkább kedvez, a cashflow termelési képességüket is javítja ez a trend. Hát ebből a szempontból nagyon problémásnak nem lehetne nevezni. Egyébként idevágó példa, csak így eszembe jutott, hogy a 2015 végi és 2018 közepi időszakban is volt egyfajta hozamemelkedés, mondjuk az amerikai 10 éves kötvényhozamot, hogyha megnézzük. És egyébként a technológiai cégek ebben az időszakban, a technológiai cégeket tömörítő ETF az a duplájára emelkedett. Tehát a hozamemelkedés mellett is a úgymond túlértékeltek cégek, azok a duplájára tudták növelni az árfolyamukat. Tehát ez nem azt támasztja alá, hogy mondjuk egy ilyen hozamemelkedés az magával kéne, hogy temesse az egész részvénypiacot, és főleg mondjuk a technológiai szektor, de most csak ez egy kis kitérő volt.
Hát nyilván ebben a hozamemelkedésben az is benne van, hogy az infláció megugrására számítanak, de lássuk be, hogy ez sem a tankönyvi példák szerint működik mostanában, mármint az inflációra gondolok most, hiszen ha megnézzük, hogy mennyi pénzt pumpáltak itt az elmúlt években, évtizedben gyakorlatilag a piacokra, és az infláció nem mozdult, szerinted most megindulhat? Valós ennek a kockázata, hogy látványosan megindul az infláció?
Hát szerintem sokkal magasabb, mint a 2008-2009-es időszakban. Ugye ott egy monetáris stimulus volt leginkább alkalmazva, ami nem igazán csatornázódott tovább a pénzpiacokon, illetve a kötvény és részvénypiacokon túlra. Most meg unblock konkrétan csekkeket kapnak amerikai háztartások, amit fogyasztásra elköltetnek. Egyébként paradox módon amúgy meg a tőzsdén landol ennek egy része, különféle ilyen néha nem is ismert cégeknek a részvény árfolyamát pumpálják fel ezek az összegek, aztán utána már mindenki megismeri őket. A két nap alatt mennek 300%-ot, de azért egy részük valószínűleg előbb vagy utóbb úgy is visszakerül a fogyasztásba, és hogyha majd lehetővé válik, az USA-ban például a járványhelyzet kimondottan kedvezően alakul az utóbbi hetekben, ott azért, hogyha megjön a nyitás, és mondjuk lehet menni fogyasztani, akkor én azt gondolom, hogy az amerikai lakosság nagyon vágyik már arra, és azért a világnak a lakosságára is szerintem ez elmondható, hogy azért a többség nagyon vágyik már arra, hogy egy kicsit normálisabb életet tudjunk élni, és újra lehessen fogyasztani, és ez értelemszerűen azt fogja eredményezni, hogy a különféle, akár mondjuk az éttermekben, azt fogják tapasztalni, hogy lehet árat emelni, mert így is úgy is lesz rá kereslet, és ez viszont el tud indítani inflációs folyamatokat. Persze itt vannak hosszú távú trendek, amik ellen mennek, a technológiai fejlődés például, az kimondottan egy ilyen. Tehát nagyon-nagyon tartósan, látványosan, tehát mondjuk egy ilyen 70-es, 80-es éveket idéző, ilyen hiperinflációs, vagy majdnem hiperinflációs korszakokat, mármint idézőjelben hiperinflációs korszakokat alig ha kell vizionálni, de azért az, hogy egy picit felfelé mozdultak az inflációs kilátások, az szerintem elég egyértelmű, legalábbis hosszú távon.
Nos, visszakanyarodva az OTP-re, ugye 13 ezer és 14 ezer között mozog mostanában a papír, mennyire alul vagy felülárazott most?
Kicsit alul árazott, tehát hogy jelenleg 15 ezer forint körül van a felértékbecslésünk, ugye ez azt jelenti, hogy egy kis upside az, amit mi úgy látunk ebben a részvényben. Ettől függetlenül azért nyilván a hangulat az látjuk, hogy milyen irányba változik. Az utóbbi időszakban is jönnek amúgy céláremelések az OTP-re, tehát ez inkább azt mutatja, meg velünk is azt mondatja, hogy a momentum az talán javul, és egyébként a value részvényekkel szemben is tavaly november eleje közepe óta azért látszik egyfajta nagyobb igény már a befektetők körében ezekre a papírokra, például a momentum részvények árára, ugye a bankszektor, vagy az energiaipari cégek, olajcégek, klasszikusan ez a szektor a befektetéseknek. Tehát összességében látjuk, hogy a bankok iránt is azért nő a befektető kockázati étvágya, és nem zárjuk ki emiatt annak az esélyt, hogy azért itt rövid időn belül akár az OTP a korábbi csúcsait is elérheti.
Innen megyünk hamarosan tovább, előbb azonban tartunk egy nagyon rövid szünetet, azonnal jövünk vissza Cinkotai Norberttel, a KBC Equitas vezető elemzőjével.
Ismerjük a gazdasági trendeket.
94.2
Trend FM.